Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Visszatérve a korábbi adásunkban a Fideszet Ráció körlevélről már mondottakhoz, a Szentatya értelmezésében az ész szabadsága maga a hit, amely ebben az esetben nem más, mint az ész használatára képes emberi lény létének és megismerő tevékenységének transzcendens, az igazságra mutató dimenziója. Ezen a ponton a körlevél a régiek közül nem annyira Szent Tamásra, mint inkább Szent Ágostonra és Canterbury-i Szent Anselmre hivatkozik. Ez utóbbi Szent Anselm többszöri említése maga is szokatlan, némi magyarázatot igénylő. Talán a leginkább kézenfekvő arra gondolnunk, hogy mivel a Szentatya hit és ész viszonyában nagy fontosságot tulajdonít az ész hit által dinamizált természetének, erről pedig Ágoston, de különösen Szent Anselm írt megkapó világossággal, ez a kitüntetett megbecsülés e gondolati közösség felismeréséről szól. Ám legalább ennyire elfogadható az a nézet is, hogy II. János Pál, aki Szent Tamás iránti minden nagyra becsülése mellett nem neotomista szellemű gondolkodó, a hagyomány némi átértékelésével éppen a skolasztikus gondolkodás klasszikus formájának ellensúlyozása szándékával kapcsolódik Ágostonhoz, Anselmhez, vagy a későbbi szövegben hivatkozott nem neotomista gondolkodókhoz, sőt, magának Tamásnak a rendszerét is a maga határozottan antropológiai és personális szellemében értelmezi és méltatja. Talán ez utóbbi a magyarázata, hogy a szöveg több ponton nagy megbecsüléssel szól a keleti gondolkodás nagy metafizikai teljesítményeiről, az ortodox szellemiség képviselői közül pedig római dokumentumban ez példanélkül való Szolovjev, Florenszki, Csadájev és Loszki nevét külön is említi. Az újkori nyugati keresztény gondolkodás név szerint említett nagyjainak a sorában is találunk érdekességeket. John Henry Newman és Antonio Rosmini a maga idejében olyan erősen spirituális nyílt irányzatok képviselője volt, amelyek alig ha nem közel állnak a Szentatya gondolkodásához. Ugyanez mondható el arról is, hogy a modern katolicizmus nyílt, a skolasztikától távol álló törekvéseit a fenomenológus Edith Stein képviseli a névsorban, a neotomisták közül viszont csak Jacques Maritain és Étienne Gilson szerepel a transzcendentálisnak nevezett neotomizmus irányzatára, az új metafizikára vagy a Rahner-Lotz féle antropológiára viszont utalás sem történik. Mindezt persze elhamarkodott volna értékítéletnek tekinteni, ám jelzés értéke kétségtelenül van. Köztudott, hogy II. János Pál és vélhetően munkatársai közelebb álltak a théologie nouvelle, a fenomenológia, a personalizmus, vagy Hans Urs von Balthasar szemléletéhez, mint a régi vagy újabb neotomizmushoz, az enciklika gondolatmenetének lényeges pontjain pedig nevének említése nélkül a francia Maurice Blondel 1890 után kidolgozott akarat és cselekvés filozófiájára ismerhetünk. Hit és ész termékeny kapcsolatának feltárásában a körlevél első gondolati lépésként a Szentírás bizonyságát idézi tanúgyanánt. Így a Teremtés könyvének vagy az újszövetségi bölcsességi irodalomnak az egzegézése alapozza meg a Szentatya azon elemzését, amely a páli levelekben jut el a kereszt bölcsességének, mint az igazságot megismerni akaró emberi törekvésnek a méltatásához. Erre mint egy definícióként adódik II. János Pál következtetése. Az ember tehát igazságkereső lényként lehet meghatározni, olyan lényként, akinek kérdése így szakadatlan sorával a valóságot faggatja, de tudja azt is, hogy az általa kutatott igazságoknak fajtái és fokozatai vannak. Ebben a kereső folyamatban találkozott a keresztény hit a filozófiával, annak görög hellenisztikus változatával, a rákövetkező évezredben a patrisztika és a skolasztika gondolkodói a találkozás tényéből kibontakoztatták azután hit és észösz hangját. Ez a látszólag idilli állapot azonban nem volt hosszú életű. A körlevél értékelése szerint az újkori gondolkodás éppen hit és ész elszakításának útját járva igyekezett a bölcselet úgymond függetlenségét kivívni, nem csupán e két megismerési módot szakítva el egymástól, de magának az észnek rendeltetésszerű használatát is kockára téve. A Szentatya visszatekintve a tanítóhivatal ténykedésére az utóbbi századokban ismét kimondja azt a fontos megállapítást, amelyet már a második vatikáni zsinat is mondott. Azt, hogy az egyháznak nincs saját filozófiája, és nem is ismer olyan bölcseleti rendszert, amely egyedüliként teljesen saját tekintélyével kanonizálásra volna érdemes. Ám ez nem csak a filozófia kétségtelen autonómiáját jelenti, az egyháznak filozófiája nincs ugyan, de minden korban van biztos véleménye azokról a kritériumokról, amelyeknek egy bölcseleti rendszernek, ha összhangban akar lenni az egyház hitével, vagy legalább nem akar kizáró ellentétbe kerülni azzal, meg kell felelnie. Második János Pál szavai szerint az egyház ítéletének minden korban az volt a szerepe, hogy az egyes gondolatrendszereket szembesítse önmagukkal, a modern időkben azonban, amikor a bölcselet rendeltetés vesztése már-már meghatározóvá lett, kiegészül ez azzal a kötelezettséggel, hogy figyelmeztessen a létről és az igazságról való megfeledkezés veszedelmeire. Ebbe a folyamatba illeszti a Szentatya nem csupán az első vatikáni zsinat döntéseit, de a túlzott racionalizmus, a tradicionalizmus, ontologizmus, modernizmus veszélyeire és kockázataira rávilágító figyelmeztetéseket, vagy az evolucionizmus és az egzisztencializmus bizonyos gondolatainak az elmarasztalását is, amely 12. Pius pápasága idején a Humani Generis körlevélben nyert megfogalmazást. Amíg azonban a külvilág kihívásai vagy a katolikus gondolkodás úttévesztései a korábbiakban a pápa megítélése szerint esetiek voltak, az utóbbi évtizedekben már-már valamiféle közszellemmé álltak össze. Példagyanánt a metafizika halálát említi a pápai szöveg, amiből mi persze némi bátorsággal már nem csupán Wittgenstein vagy Sartre elméleteire, de a forradalom teológiák ideológiai prakticizmusára, az utóbbi években Hans Küng által megfogalmazott parttalan etikai univerzalizmusra, vagy Eugen Dreverman pszichoanalitikus teológiájának patológia és terápia fogalmaira is gondolhatunk. De valljuk meg, világunktól nem idegen az a Szentatya által tárgyalt fideizmus, elvi és gyakorlati fundamentalizmus sem, amely egyfajta vallási ébredés jelszava mögött az észvilágától elszakított hit új keletű tragédiáját illusztrálja. Az így előállott helyzet a Fideszet ráció szerint számos feladatot ró, nem csak a bölcselet, de a teológia művelőire is, akiknek meg kell tanulniuk, hogy miként meríthetnek az egyetemes kultúra azon értékeiből, amelyeket az inkulturáció modern folyamatai közvetítenek a mai ember számára. Egy ilyen folyamatban van értelme és jelentősége a keresztény, a katolikus filozófia kifejezés újraértelmezésének. Ennek lényege éppen az lehet, hogy egy bölcselet keresztény mi voltának a hit és ész közötti szükséges összhang megvelése a döntő ismérve, annak a belátásnak a jegyében, hogy, idézem, a kinyilatkoztatása magatartalmaival soha nem lesz képes elfolytani az értelmet, sem annak eredményeit, sem legitim autonómiáját. Az értelemnek viszont a maga részéről soha nem szabad elveszíteni azt a képességét, hogy kérdezhető legyen, és hogy kérdezzen, bár tudatában van, hogy nem képes abszolút és kizárólagos érvényre emelkedni. A Szentatya további érvelésében a filozófia számára is érvényes követelményt kíván kifejteni, amikor a valódi metafizika és antropológia összeférhetőségéről, sőt, szintéziséről beszél. Márpedig a bölcseleti jelent érintő bírálatának és a kívánatos jövőt felcsillantó prognózisának ez az az eleme, melyben a keresztény és nem keresztény bölcselet mai igényes és felelős művelői is egyetérthetnek, mint alapelvben és kívánalomban. Nem csupán arról van ugyanis szó, amit a körlevél szövege kifejezetten állít, a metafizikát elutasító filozófia alkalmatlan a kinyilatkoztatás megértésének közvetítésére, hanem arról, hogy az ilyen filozófia már önmagában a hitfeltétel közben jötte nélkül sem filozófia többé. Talán önmagában igen erős állítás volna azt feltételeznünk, hogy a körlevél következő szakaszai éppen ezeknek a nem filozófiáknak a leírását adják, ám annyi azért nyilvánvaló, hogy a Szentatya által felsorakoztatott szellemi magatartásmódok inkább válságtünetek, sem mint eredményei a modern bölcseletnek. Közülük az eklekticizmus és a historicizmus inkább szellemi magatartás, mint valóságos irányzat, a modernizmus kifejezésnek a mindenkori konformizmusra való kiterjesztése viszont alig, ha nem túl tág teret hagy az értelmezői képzeletnek. Sokkal világosabb a pozitivizmus, a szientizmus és a pragmatizmus esete, hiszen itt irányzatonként is megfogalmazott rendszerekről van szó, amelyek valóban nem illeszthetők sem hit és ész harmóniája kapcsolatának gondolatához, sem a bölcselet hagyományosan önmaga általi definiált fogalmához. A valóságot leíró szakasz végső következtetése, amely szinte már a Szolnichi Tudor et Socialis körlevélnek a bűn struktúráiról szóló gondolatmenetére emlékeztet, minden kommentár nélkül avad be világunk világába. Idézem, továbbra is igaz, hogy egyfajta pozitivista szellemi kaszt folytatja annak az illúziónak az elhintését, miszerint az ember hála a természettudományos és technikai vívmányoknak démiurgoszként képes egyedül is eljutni oda, hogy biztosítsa a teljes uralmat sorsa felett. A hit és ész harmóniájával mit sem törődő emberi elme számára akár a pőre hit, akár a magányos értelem oldalán áll, elegendő annak a bizonyossága, hogy az ember mindent megtehet. A Fideszet ráció, de általában is II. János Pál gondolkodói radikalizmusa éppen ennek a közkeletű gondolatnak a veszedelmére figyelmeztet, arra a szellemi felelősségre, amely az igazság tagadása nedán redukcionista vagy dedukcionista értelmezése ellenében arra az egyszerű tényre szeretne ráirányítani a felelősen gondolkodó ember figyelmét, hogy ebből az ember mindent megtehet gondolatból, vagy a tudatos hit és a hívő tudás felé utat nyitó kibontakozás következik, vagy a rezignált beletörődés abba is, hogy akkor vele is minden megtehető. Egy emberöltővel a Fidesz-ráció megjelenése után a körlevélnek a katolikus gondolkodás további fejlődésére gyakorolt hatásáról még korai lett volna beszélni, Szent Pápánk bíztatása nyomán azonban szellemi létünkben az egyetlen közös és biztos igazság megpillantását azóta is remélhetjük. Kedves hallgatóim, ezzel végére értünk a Fidesz-ráció áttekintésének, Szent Pápánk történetét azonban még 2 hét múlva, február 6-án a szokott időben folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.